Kedves hallgatom! A 137. Zsoltárt számos módon kezelik az emberek. A liberális kritikusok nagyon egyszerűen bánnak vele, elutasítják. Azt mondják, hogy ez nem való a Bibliába. Ez kifejez olyan érzéseket, amelyek ellentétesek a megszokott gondolkodással, ezért elvetik. Természetesen a magas kritikai módszer kiveszi a Bibliából, amit szeret, és elveti, amit nem szeret. Egyszerűen olyan, mint az a falusi fiú, aki tehenet vásárolt. Miután megvette a tehenet, megtanulta, hogy azt etetni kell, és fejni is kell. Először csak fejni akarta, hogy pénze legyen a tej eladásából. Nem sikerült neki a megoldás. Nem kapott tejet, mert nem etette a tehenet. Olyan volt, mint a magas kritika, amely elfogadja, amit kedvel, és elutasítja, amit nem kedvel. Ez a filozófia nem kielégítő, és nem oldja meg a problémát egyáltalán. Aztán van egy másik módja is annak, ahogyan bánnak a Bibliával. Egyesek azt mondják nagyon naív módon, hogy hisznek a Bibliában az első fedőlaptól kezdve a hátsó fedőlapig, de nem tudják, hogy mi van a két fedőlap között. Ez az oka annak, hogy minket, konzervatívokat azzal vádolnak, hogy intellektuális ellenesek vagyunk. Konzervatívok tömegei állítják, hogy hisznek a Bibliában, de nem ismerik azt. Ez az oka annak, hogy én annyira hangsúlyozom Isten igéjének tanítását. Ha valaki hisz benne, az még nem azonos azzal, hogy tudja is, hogy miben hisz. Ez vezet minket a harmadik nézőponthoz. Hinnünk kell a Bibliában az első fedőlaptól a hátsó fedőlapig, de föl is kell fedeznünk, hogy mit tartalmaz, mi az üzenete. Tudni akarom, hogy miben hiszek. Meg akarom ismerni a bennem levő reménység alapját. Ezért ezzel a magatartással közeledjünk a 137. Zsoltárhoz, ehhez az átok kérő imádsághoz. Jól lehet olyat fejez ki, ami szörnyűnek hangzik a felszínen, de tekintsük meg, és lássuk meg, hogy mit is üzen valójában. A második jelzés nem csak megállít, hanem azt is mondja, hogy néz körül. Vagyis a 137. Zsoltár Isten választott népe történetének egy különös szakaszával foglalkozik. Ez történelmi Zsoltár, ami nagyon szokatlan. Az Ószövetség történelmi könyvei nem jegyzik föl Izrael népének történetét a 70 éves babiloni fogság idejéből. Nincs közlés arról a fogságról. Igaz, hogy Jeremiás megjövendölte, de nem ment el a foglyokkal Babilonba. Ezékiel Babilonban volt, de ő az ottani foglyoknak prófétált. Csak elvétve találkozik a nép ottani körülményeivel. Ő inkább látomásokkal foglalkozik, mint történelemmel. Dániel is Babilonban volt ez időszak alatt, de ő a király udvarában élt, és pogány uralkodóknak mondott proféciákat. Egyáltalán nincs tőle följegyzésünk a foglyokkal kapcsolatban. A babiloniai fogság 70 éve a némaság időszaka. Nagy űr tátong a történelemben erre vonatkozóan. Ez hiányos, ami a történelmi könyvek följegyzéseit illeti. A királyok és a krónikák két-két könyve elvezet minket a babiloniai fogság közelébe és Jeruzsálem pusztulásához. A következő történelmi könyv Esdrás, Nehémiás és Eszter könyve, amelyek mindegyike a fogság utáni történetből választ ki valamit, amikor a nép már visszakerült országába. A babiloniai fogságnak vége, mert Isten tervében az óra megáll, amikor népe kikerül az országból. Ezért nincs följegyzésünk erről az időszakról. Ez a tény nagyon hangsúlyossá teszi a 137. Zsoltárt, mert ez híd a csönd nagy szakadékán át. Ez afféle kilátó pont a főúton, ahova lehúzódhatunk, és körülnézhetünk a tájon, amit még sohasem láttunk azelőtt. Nem túl sok minden tárul elénk, de valamit megfigyelhetünk erről a csöndes időszakról. A harmadik figyelmeztető jelzés azt üzeni, hogy hallgassunk oda. Kérdés mered elénk. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? 137. Zsoltár, 4. vers. Nem vagyok biztos abban, hogy erre a kérdésre válaszolni lehet az emberek előtt. Nem vagyok benne biztos, hogy válaszolni lehetne neked és nekem, ha csak nem akarunk eleget tenni bizonyos feltételeknek. Hogyan énekelhetjük az Úr énekét idegen földön? A 137. Zsoltár följegyezett tragikus, de nagyon érzékeny élményt e nép 70 éves fogságának idejéből. Ebben a Zsoltárban tükröződik az elkeseredett gyűlölet és a mély szeretet. Egy népet elárasztanak az érzelmei. Nagyon mélyen átérzik azt, ami itt föl van jegyezve. Figyeljük meg először is e nép központi élményét. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. 137. Zsoltár, 1. vers. A hely nagyon fontos. Babilon folyói mellett. Ezek az emberek átélték azt, amit egyetlen nép sem élt még át. A Gósen földjétől az európai gettókig megismerték, mi az, hogy valaki távol él szülőföldjétől, idegen országban lakik. Tudják, mi az, amikor az ember Egyiptom téglabető gödreitől eljut a babilóniai csatornákig. Tudják, hogy milyen idő az, amikor valaki a rabszolgatartó munkatáborokban tölti az idejét. Babilon folyói mellett üldözték őket, rabszolgamunkát végeztettek velük, és sokat szenvedtek. Mindez Babilon folyói mellett történt. Fölvetődik a kérdés, mit kellett ott csinálniuk? Kezdjük azzal, hogy nem oda tartoztak. Isten az ígéret földjére helyezte őket, és Isten megígérte, hogy ott őrzi őket bizonyságul mindaddig, amíg hűek maradnak hozzá. Mit keresnek ők Babilon folyói mellett? Babilon folyói természetesen csatornák voltak. Azt hiszem, ma már eléggé általánosan elfogadott az a tény, hogy ezek az emberek ásták azokat a csatornákat a Tigris és az Eufrátesz folyó mellett. Azok a csatornák hálózták be azt a területet öntözés céljából. Napkeltétől napnyugtáig fáradtak, míg kiásták azt a száraz, pusztai talajt. Babilon folyói mellett laktunk. Milyen élethű képe ez mélységes elhagyatottságuknak? Milyen valóságos képe ez csüggedésüknek? Milyen valóságos képe ez mélységes reménytelenségüknek? Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. A zsoltárok a dicséret énekei. A zsoltárok örömet, csodálatos reményt, hitet és bizalmat fejeznek ki. De nem ez a zsoltár. Ez a zsoltár a sírásról beszél. Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Milyen nagy ellentét van Jeruzsálem és Babilon között? Jeruzsálem a hegyeken, gyönyörű helyen épült. Babilon lent a száraz síkságon. Nem azért vannak ott, mert oda akartak menni. Azért mentek oda, mert városukat lerombolták. Azért vannak ott, mert a babilóniaiak erősebbek voltak, mint ők, elözönlötték városukat, foglyokat szedtek, és csordákban hajtották őket, majd rabszolgamunkára fogták valamennyiüket. Elfogja őket a honvágy. Sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Miért vannak ott? Azért vannak ott, mert vétkeztek. Ha magyarázatot akarsz annak a kornak egy másik síró emberétől, fordulj Jeremiáshoz. Síró gyermek volt, de benne nem találhatunk hibát, Mert amikor Isten kiválaszt valakit, hogy ítéletet hirdessen a nép fölött, akkor gyöngét szívű embert választ. Jeremiás megmondta nekik, hogy városukat elpusztítják. Jeremiás azt is megmondta, hogy fogságba kerülnek. Isten nem használ durva embert arra, hogy átadja a durva üzenetet. Nem választ kemény embert a kemény üzenet közvetítésére. Olyan embert választ, akinek szinte nőies a szíve. Jeremiás mondta, szemem könnyek forrása. Ez az üzenet összetörte a szívem. Isten ilyen embert küldött, hogy megtudják, hogyan érez irántuk. Figyeljük a Jeremiás siralmai szavait. Sokat vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát. Jeremiás siralmai, első rész, 8. vers. Miért vannak ezek az emberek lent a babiloni csatornáknál? Súlyosan vétkeztek. Ez az egyedüli oka ott létüknek. Figyeljük őket. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. 137. Zsoltár, 2. vers. Nem volt ének a szívükben. Abba hagyták az éneklést. Nem alakítottak énekkart. Nem volt semmilyen énekes Isten tiszteletük. Az éneklés helyett inkább sírtak. Hárfáikat a fűzfákra akasztották. Nem volt szükségük a hárfákra többé. Nem tudták énekelni Sion énekeit Babilon folyói mellett. Távol voltak a jeruzsálemi templomtól, ahol valamikor Istent dicsőítő énekeket énekeltek. Most Babilon vizei mellett hárfáikat fölakasztották. Ezek a dicsérő hangszerek a fákon függnek, a szomorú fűzeken. Ma keresztények tömegei vannak, akik fölakasztották hárfáikat a szomorú fűzekre. Elvesztették énekeiket. Nincsenek hárfáik, de ők is ugyanezt mondják erről. Keresztény barátom, elvesztetted énekedet? Talán emlékezhetsz arra az örömre, amikor először találkoztál Krisztussal. Teljesen elvesztetted énekedet? Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. 137. Zsoltár, 3. vers. Babilon népe hallott Izrael énekléséről. Világhírűek voltak, ahogy majd látjuk mindjárt, bizonyos határozott célból. Amikor meghallották, hogy a csatornákhoz viszik őket Babilon városán kívülre, hogy ott kell letelepedniük, és rabszolga munkatábort alakítaniuk, akkor látványossággá váltak, és emberek kezdtek odaözönleni, hogy lássák őket. Izrael világhírű volt Jeruzsálemről, mert ott volt az élő és igaz Isten temploma. Amikor látogatók mentek Jeruzsálembe, akkor ott egy olyan népet találtak, amely nem imádott képeket, hanem az élő Isten szolgálta, a bűnök bocsánatáért és a megváltásért közeledett hozzá, és dicséreteket énekelt neki. Sohasem láttak ehhez hasonlót. Sohasem hallottak ehhez hasonlót. Elterjedt a hír a világon. Sába királynője elment oda a föld végéről, amikor hallott mindenről. Azt gondolta, hogy a hírek nem igazak. Izrael ünnepi időszakában az emberek összegyülekeztek Jeruzsálemben, és énekelték ezeket a zsoltárokat. Valószínűleg minden zsoltárnak volt saját dallama. Dávid elrendezte az énekkart és a zenekart, zenészek és énekesek százait állította be a szolgálatba. Úgy becsülik, hogy voltak időszakok, amikor 100 000 ember gyülekezett össze a templomban és környékén Isten magasztalására. Ennek hallgatása rendkívüli élmény volt. De a templomot fölperzselték. Jeruzsálem romokban hevert, és a nép rabszolgamunkát végzett Babilonban. Sok utazó ment Babilonba, és valami ilyet mondhatott. Jeruzsálemben voltam egy ünnep alatt. Összegyűltek a világ minden tájáról. Csoportosultak templomuk körül vagy százezren. Amikor az égő áldozat füstje fölszállt, az emberek torkuk szakadtából énekeltek egy zsoltárt, ami engem a földről az égbe emelt. Soha sem hallottam ahhoz hasonlót. Ezek az emberek zenészek voltak évszázadokon át, Dávidtól, Izrael énekeinek kedvencétől kezdve, végig Meyerbeer, Offenbach, Fritz Kreisler, Felix Mendelssohn, George Gershwin, Paul Whitman, Irving Berlin képviseletében egészen a mai időkig. Amikor ezek az emberek összegyülekeztek és énekelték Isten dicséreteit, a világ hallott róluk. Isten azt akarta, hogy a világ mindezt meghallja. Most távol voltak, mint foglyok Babilonban, és a babilóniaiak ezt mondták. Kimegyünk, hogy hallgassuk koncertjüket. Amikor a babilóniaiak kimentek, látták, hogy a hárfák a fűzfákon függnek, és a nép elkeseredetten ül a fűzfák alatt, és ahelyett, hogy énekelnének, sírnak. Gúnyorosan mondták nekik, énekeljetek nekünk Sion énekeiből. Hallottunk már rólatok. Azt gondoltuk, hogy tudtok énekelni. Csúfolták és nevetségessé tették őket. Hangoljatok fel minket, hadd halljuk. Figyeljük csak szavaikat. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? 137. Zsoltár, 4. vers. Lelkük zokogását fejezték ki. Elvesztettük énekünket. Csúfoltok minket, amikor azt mondjátok, hogy énekeljük Sion énekeit. Sionunk hamuban, romokban és szemétben hever. Nem énekelhetünk sehol, csak odahaza. Miként énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön? Érdekes, hogy a keresztényeknek idegen földön kell énekelniük. Izrael népének nem kellett, és teljesen jogosan utasították vissza. Kezdjük azzal, hogy nem tudtak énekelni. Isten sem kérte őket, hogy ott énekeljenek, ahol voltak. Sion énekeit nekik Sionban kellett énekelniük. Isten gyermeke ma zarándok és idegen ebben a világban. Évszázadokkal ezelőtt Izrael népe sivatagon ment át, mögöttük volt az egyiptomi rabszolgaság, előttük az ígéret földje. Élükön haladtak a fridládát vivő léviták és énekeltek. Közvetlenül mögöttük ment Júda törzse, amelynek neve azt jelenti, hogy dicséret. Végig mentek a pusztán dicsérettel az ajkukon. Ma így kell haladniuk Isten gyermekeinek végig e világ pusztaságán. Minden kereszténynek ének van a szívében. Nem azt mondom, hogy ének van az ajkán. Dávid nagyon világossá tette, hogy örvendezzünk az Úr előtt. Sokaknak a legjobb, ha nem énekelnek túl hangosan. Én nem szoktam szóló éneket előadni, de éneklek magamban a saját örömömre, rendszerint akkor, ha egyedül utazom a kocsiban. Énekelnünk kell az idegen földön. Isten éneket adott nekünk, a megváltás énekét. Megvannak az okai annak, hogy miért veszítik el az emberek az éneküket. Először is ez természetes irányzat, vagyis pszichológiai tényező. A pszichológusok azt mondják, hogy egyesek szangvinikus természetűek. Vagyis mosolyognak, állandóan örülnek a körülményektől függetlenül. Mások ennek az ellenkezői. Tele vannak melankóliával. Egyes fajok éppen ilyenek. A skótok híresek búskomorságukról. Nem tudom, de azt hiszem, hogy néha bennem is túl sok a pesszimizmus, ahogyan szemlélem az életet. Ezzel szemben a fekete emberfaj vidám hangulatú. Minden körülmények között bemutatják ezt. Hallottam egy történetet egy fekete asszonyról, aki annyira ragyogott, tekintet nélkül a helyzetére, hogy megkérdezték tőle, mi a titka. Ezt mondta: amikor dolgozom, keményen dolgozom. Amikor pihenek, elernyedek. Amikor aggódom, elalszom. Nem csodálatos, hogy ilyen valakinek a természete, hogy amikor aggódik, akkor álomba merül? De nagyon sokan nem látszanak boldognak. Közülünk kevesen mosolyognak állandóan. Nem ilyen a lelki beállítottságunk. A második tényező a kiábrándultság és az elkeseredettség, ami nagyon sok keresztényt eláraszt. Az élet egyeseket jobban megpróbál, mint másokat. Ismerünk keresztényeket, akiknek több a nehézségük, mint bárki másnak. Shakespeare ezt a tomboló szerencse gyengeségének és tévedésének nevezi. Egyszer megálltam egy nagyváros utcáján, és figyeltem az embereket, akik jöttek, mentek. Mindenhonnan mentek arrafelé. Egyesek a munkába mentek, mások a bevásárló központba, vagy egyszerűen a kirakatokat nézegették. De sokkal több boldogtalan arcot láttam az utcán abban a nagyvárosban, mint bárhol a világon. Amint figyeltem, a sok boldogtalan arc között megláttam egy asszony arcát, aki megállt. Sohasem láttam még annyira tragédiát tükröző arcot, mint akkor. Kíváncsi lettem rá. Megdöbbentem, amikor a következő vasárnap reggel végignéztem a gyülekezetemben az arcokon, és őt is ott láttam ülni. Még jobban megdöbbentem, amikor az áldásmondás után azon a délelőttön odajött hozzám, és így szólt: nekem beszélnem kell önnel. Amikor elmondta történetét, egyetértettem vele, hogy annyira szomorúnak nézett ki az arca. Az élet kiábrándultságai néha még Isten gyermekeit is a földre verik, és ezért veszítik el az éneküket. Imádkozzunk! Uram Istenem, adj éneket szüntelen a szívembe, és add, hogy mindig sugározzam azt a bizonyosságot, hogy te állandóan velem vagy, és megtartasz engem az élet zivataraiban. Ámen.